Erős Váradi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a Böjti gyülekezetet ezen az estén is. A kezdő énekünk ma is az éneklapról lesz. Hozzád jövünk, Uram, ó segíts!
Hozzád jövünk, Uram, ó segíts! Ne szóljon igény irányom! A szívünk oly sötét, ó segíts! Élet szerint így irányom!
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre, hallgass meg, mert hű és igaz vagy Te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utána eped, mint a kiszikkadt föld. Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem, a Te jó lelked vezessen az egyenes úton. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgasd meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, színed előtt elcsendesedve, hadd jöjjünk színed elé mindnyájan, tudatában annak, hogy itt vagy, jelen vagy. Te készítetted el ezt az alkalmat is. Te akarod, hogy meghalljuk a mi Urunk Jézus Krisztus szavát. Te akarod,
hogy ő hozzá jöjjön itt mindenki. Az is, aki nem jött még Jézushoz eddig, és te akarod, hogy meg is maradjunk nála. Beszélj velünk tovább a hangzó igén, az emberi szóban hangzó igén keresztül, és mi hadd vegyük azt a szívünkre. Hadd valljuk meg magunkra vonatkozóan is, hogy egy élő sem igaz te előtted. Csak kegyelmedből lehet, csak Jézus Krisztusért, csak a benne való hit által megigazulásunk, életünk, üdvösségünk. Könyörülj rajtunk, amikor igéd föltárja azt, hogy mi rejtőzik bennünk, és döntési helyzetbe hozol bennünket. Vissza ne tántorodjunk, el ne maradjunk igéd közeléből, el ne hagyjuk Jézus Krisztust, amikor igazán élessé válik a dolog, hogy követjük-e őt, vagy nem. Hadd szegődjünk igazán az ő követésébe mindnyájan. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek, igét ismerők, és olyanok is, akik még csak most kezdik hallgatni. Te gyűjtöttél össze bennünket. Te cselekedj velünk szent lelked által. Igen, ezt kérjük, a te jó lelked vezéreljen minket egyenes úton, megszabadítva a saját görbe útjainktól. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. A 326. éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből. Ezzel készülünk az ige hallgatásra.
Menj az Úrral, légy szükséges, ennek van nincs nekem. Nyilván kincse várjunk éles, de harik az életem. Szívenek üresen van.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Böjti igehirdetés sorozat ma estére kijelölt igeszakaszát, alapigéjét, amint megírva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium 6. részében, a 60. verstől a 66. versig a következőképpen. Tanítványai közül sokan, amikor ezt meghallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert tudta Jézus kezdettől fogva, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Eddig a kijelölt igeszakasz. Amen. Testvérek, ugye érezzük a fordulatot ebben a történetben. Talán ebben a részletben lehet leginkább tetten érni, hogy micsoda fordulat zajlik le, micsoda fordulat játszódik le egyes emberek és egész tömeg szíve mélyé. Előzőleg tódultak Jézushoz. A pusztába is utána mentek. Pihenni se hagyták, és ő nagy szeretettel fogadta őket. És szánta őket, hogy oda is utána mentek. Hallgatták a tanítását. Vitték a betegeiket, hogy meggyógyítsa őket. Várták szabadításának a csodáit, csüngtek rajta. És mert az Úr Jézus szánta őket, ezért rendelte el azt is, hogy meg kell őket etetni ott a pusztába. És döbbent tanítványainak, ugye a 12-es körnek mondta, hogy ti adjatok nekik enni. Mi? Hát nincsen. Hát 5 árpa kenyér, meg 2 hal. Mi az ennyinek? Amikor az ember átéli, hogy semmim sincs, csak alig valami, de mit ér az, amikor sokkal többre lenne szükség. És Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Mint igehirdető is átélem. Újra meg újra. Parancs, de hatalmas biztatás is, amikor így küld az Úr. Én csak megvallhatom, elkesereghetem előtte, hogy Uram, olyan kevés az, amin van gondolatban, megértésben, meg az is olyan száraz, olyan elméletinek tűnik. Hát ezzel mi ez? De ő parancsolja, és ígéri, ti adjatok nekik enni. Így érdemes, újra meg újra ráhagyatkozva az Úr parancsára és ígéretére, az ő küldetésében járni. Oda tenni az ő kezébe azt a keveset, ami van. Aztán, ha ő megáldotta, akkor majd jut belőle. Jut belőle sokaknak. Olyan, ami élő és ható és éltet. Mennyire jel lám a nagy kenyércsoda ebben a tekintetben is, hogy mi mindenre lehet elég az ige. Olykor csak egyetlen mondat is, amit azonban nem a hangszóró hordoz csupán, ha van, most meg megint nem működik, mert nem figyeltünk, hogy a feltételek meglegyenek, én se figyeltem, De nem csak a hangszóró vagy az emberi hang viszi, hanem amikor a Szentlélek viszi azt az igét. Egy mondat elég. Egy mondat. Talán csak fölolvassa a lelkész, vagy más igehirdető, és már elkezd dolgozni a szívében a bibliai ige annak a valakinek, aki először hallotta talán. A kevés is elég, ha az Úr kezébe veszi. Igen, átélte a sokaság a földi kenyér vonatkozásában is. Mi lett belőle? Föllelkesültek. Királlyá akarták tenni Jézust. Ezt nem engedte. Mert nem azért jött, hogy a testi szükségleteinket elégítse ki úgy, hogy nap mint nap gond nélkül bővelkedve élhessünk. Azért jött, hogy az igazi élet bővölködése legyen a miénk. Ahhoz pedig az kell, hogy lelkünket halott állapotából életre támaszthassa. Ez az, amit Jézus Krisztus így mond másképpen. Újonnan kell néktek születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Halottaknak meg kell hallaniuk Jézus Krisztus szavát, az Isten ígét, úgy, hogy abból életre támadjanak. Erre van szüksége mindegyikünknek. A tömeg lelkesültségét a nagy kenyércsoda után az Úr Jézus mondhatni radikálisan elintézte. Elbocsátotta őket. Jól laktak, mehetnek, van erejük az útra. A tanítványokat meg ráküldte a tengerre, aztán ott jött a vihar. Az majd lecsendesíti az emberi lelkesedést, amikor jön a vihar. Aztán utánuk ment a tengeren Jézus. Ezek voltak az előzmények, amiket eddig az ige hirdetés sorozat estéin ennyire nem részletezte. De ezek voltak azok az előzmények, amelyek után kezdődtek azok az igék, amelyekre figyelhettünk hétfő estétől, hogy másnap kereste a sokaság Jézust. És mentek után, át a tengeren, a galileai tengeren, a Genezáret taván. Aztán ugye mi volt a fő kérdésük, hogy Mester, mikor jöttél ide? Ilyen az emberi kíváncsiság. És mit mondott Jézus? A titkokat feltáró, az Atya akaratát teljesítő Jézus leleplezte, hogy mi mozgatja az embert, amikor őt keresi. Mennyire földhöz ragadt tud lenni még a keresésünk? Nem tudom, az Úr tudja, hogy kit hogyan leplezett le. Itt köztünk is. Amikor azzal a mondattal, és annak a mély, és mindegyikünk számára személyesen konkretizálódó tartalmával kellett szembesülnünk, hogy nem azért kerestetek, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Mi magunkat sem ismerjük. Csak Jézus Krisztus tudja megmutatni nekünk, hogy mi lakik bennünk. És ez szükséges. Ez kikerülhetetlen. Mert hisz éppen az, ami bennünk van, azt tart távol tőle, úgy, ahogy énekeltük is, vágyaink szakítnak tőled el. És nem figyelünk az ő igéjére. Várunk tőle, de nem figyelünk rá. Várjuk tőle azt, amit mi gondolnánk, és ő meg mást akar adni, és mi nem figyelünk. A fülünk igédre nem figyel, és mi lesz ebből? Lábunkkal járunk a sárba. Azzal összefüggésben, hogy vágyaink szakítnak tőle, de Jézus Krisztus ezért leplezi le, hogy mi mozgatott belül bennünket, hogy aztán leleplezhesse, miért jött ő, föltárhassa, hogy miért jött ő, aki az élet kenyere. Miért jött? Mi az oka a jövetelének? Az Atya akarata. Azért jött, mert az Atya küldte. Miért küldte az Atya? Hogy mi Jézushoz jöhessünk, és nála életet találjunk. Hogyan élhetünk belőle, hallhattuk tegnap? Az ő halálából élhetünk. Váltságszerző halálából. mert ő váltott meg minket a törvénynek, Isten törvényének az átkától, a kárhoztató ítéletétől. Úgyhogy átokká lett értünk. Az ige, amellyel Isten minket meg akar magához téríteni, és az örök életre megmenteni. Az evangélium a lényege szerint a kereszt igéje. És akik ezt a szívükkel értették már meg, és Jézus Krisztust, mint megváltó urukat ismerték meg, és ismerik el, azok úgy lesznek vele, mint ahogy Pál apostol is vallott erről, akit korábbi vakbuzgó vallásosságából mentett meg, térített meg az Úr Jézus. És ezért ezt mondta: úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről. A kereszt igéjét hirdetni. Ez az ige, ez az igazi ige hirdetés lényege. Most is. Mert Isten elküldte fiát bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testbe. Így ad életet Jézus, és így élhetünk belőle. A halálából élhetünk. Hitáltal. Az áldozatából. És tegnap elmondtam, amikor Jézus Krisztus ezt mondja, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét, annak örök élete van. És ezt is megmondja, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek, akkor ezt mi ne egyszerűsítsük le az úrvacsora vételre. Hanem az úrvacsora drága, különleges alkalmaival is úgy éljünk, mert különleges alkalmak azok, hogy az Úr Jézusban való hitnek a táplálkozása és az örök közösség előízét tapasztalhatjuk, meg kaphatjuk az úrvacsorába, ha hitáltal élünk az Úr Jézus Krisztus áldozatából. Mert enélkül valódi bűnbánat, Jézus Krisztus előtti meghódolás és igazi odaadás nélkül csak ítéletet ehet és ihat magának az ember az úrvacsorába. Enni az ő testét és inni az ő vérét. Ezzel fejezi ki, hogy higgyünk benne, és az ő áldozatából éljünk. És akkor, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Ez volt a másik, amire olyan nagy hangsúly kerülhetett tegnap. A bizonyosság, az üdv bizonyosság. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Nem majd csak talán lesz, hanem ilyen határozott, egyértelmű, bizonyosságot ajándékozó kijelentéssel. Mondja Jézus Krisztus, örök élete van annak, aki hisz ő benne. Az életem attól fogva, hogy hitre jutottam ő benne. A már elkezdődött örök élet, aminek a távlata a halálon túl és mindenen túl, a boldog feltámadás, amit János apostol öregen az első levelében így ír le, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. Bár csak ezzel a bizonyossággal élne már mindegyik őtök. Kevesebbel ne elégedjetek meg. Olyan jó volt Túróci püspök úrnak a rég leírt szavait idézni tegnap részletesen ezzel kapcsolatban. És most érkezünk meg oda a ma előttünk levő ige szakaszhoz, amelyben kiderül, hogy nem csak a sokaság kezd elmenni, akik alkalmilag összecsődültek Jézus körül, hanem amit Jézus mond, egyre nehezebben viselik sokan olyanok is, akik már a tanítványainak számítottak. Hiszen ezt olvastuk. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották. Ezt tudnilik, hogyha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Meg hát azt is, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonja az atya. Kemény beszéd ez, mondják Jézus Krisztus szavaira. Olyanok, akik már egy ideje vele jártak, hogy a sokaság összecsődül, aztán szétoszlik, azon nem kell sokat csodálkozni. A sokaságról, Turóci püspök úrtól idézek megint egy mondatot, ezt írta ezzel a történettel kapcsolatban: a tömeg hűsége, gyomorhűség és testhűség. Minden más kérdésben megbízhatatlan és hűtlen. Eszményük a hasznos vallás, a boldogító Isten. Milyen tömör és milyen félelmetes jellemzése a tömegnek. De amint mondtam, itt már nem csak általában a tömegről van szó. Akik átélték Jézus csodáit, aztán berzenkedni kezdenek a szavával szemben mégis, mert nem azt kapják, amit ők vártak, hanem azt, amire szükségük van. Itt már a tanítványokról van szó, a tágabb tanítványi körről. Akik Jézussal jártak már egy ideje. Velük mi van? Azokkal, akik tanítványnak vallják magukat. Ott vannak Jézus körül. Mi rejtőzik a szívünkben vele szemben? Igen, ezt a titkot is fel kell tárni a Jézus Krisztusnak. Velünk mi van? Akik rendszeresen ott vagyunk, ahol hangzik az ige. Velünk mi van, akik most is itt vagyunk. Néha vannak nagy tömegalkalmak, aztán azok elmúlnak. Egy-egy nagy ünnepség. Tele a nagy templom is. Hát igen, olykor van tömeg, máskor meg nincsen. Szeretnénk, ha mindig lenne, de az még nem minden. Itt azonban már az a kérdés, hogy velünk mi van. Valóban tanítványai vagyunk Jézusnak, akik taníthatók, vagy mennél tovább akar tanítani, annál inkább kiderül, hogy felszínes volt csak, amennyire mi befogadtuk az ő igéjét. És amikor lejjebb hatolna az az ige, hogy meggyökerezzen, megerősödjön, szárba szökkenjen, és majd termést hozzon, akkor kiderül, hogy köves talaj a szív. Az Úr Jézus a példázatában, a magvetőről szóló példázatában beszél erről. A köves talajra hullott mag pedig az, aki mikor az igét hallja, mindjárt örömmel fogadja azt, de nincsen gyökere benne, hanem csak ideig való, mihelyt pedig nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. Az előttünk lévő történetben azt kell látnunk, hogy itt még csak nyomorúság vagy üldözés sem kellett, hogy olyan emberek, akik már tanítványnak számítottak, megtántorodjanak, nem csak megtántorodtak. Azt olvassuk, hogy nem jártak vele többé. Igen, a tanítványság az, hogy Jézussal járni. A hívő élet az, hogy Jézussal járni. És ő taníthat. Olyan csodálatosan beszél erről a jó pásztor példázatába. Azt folytatva, amikor elmondja, hogy az én juhaim hallgatnak hangomra, és én ismerem őket, és ők követnek engem, és én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Ez a hívő élet. Ez a tanítványság. És itt arról olvasunk, hogy emberek egyszer csak, akik eddig tanítványnak látszottak, és magukat is tanítványnak gondolták, nem bírják tovább. És Jézus szavára azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kemény ez a beszéd. És a beszéd szó helyén a logosz áll, vagyis az ige. Kemény ez az ige. Nem valamelyik apostol mondta. Nem valamelyik mai ige hirdető. Jézus maga mondta. És olyanok, akik eddig maguk is úgy gondolták, hogy Jézus tanítványai, mégis azzal reagálnak az Úr Jézus szavára, amikor tovább akarja vezetni őket, és mélyebbre az ő megismerésében, hogy kemény ez az ige. Számodra is kemény az ige? Hát milyen legyen? Az Isten igéje nem portörlő rongy, nem is mosogató rongy, nem is ecset, nem is olyasmi, amivel glettelni lehetne, és a repedéseket elfedni egy időre. Az Isten igéje, idéztem már egyik este is, és ismerjük a zsidókhoz írt levélből ezt a mondatot, élő és ható és élesebb minden két élő kardnál. Hát persze, hogy kemény. Csak az a kérdés, hogy zokon veszem-e, vagy meghódolok-e az ige tekintélye előtt, az Úr tekintélye előtt. És azt mondom neki, Uram, vágd csak, amit vágni kell bennem. Ítéld csak, amit ítélni kell bennem. Próbálj meg, és ismerd meg, nem járok-e téves úton, és vezess engem az örökké valóság útján. Ahogy az első este a 139. Zsoltárból is hallhattuk ezt az imádságot. Legyen ez tényleg az imádságunk. Kemény az ige? Újra kérdezem, hát milyen legyen? Az Ószövetségben is ezt olvassuk. Ezt mondja az Úr, nem olyan-e az én igém, mint a tűz? Mint a sziklazúzó pöröny? Az ember szíve keménységéhez nem lehet más eszközt használnia az Istennek, mint a sziklazúzó pöröly igét. Kemény az ige? Persze, mert kemény a szívünk. És be tudjuk csapni magunkat. Komolyan gondolt döntéseinkkel is be tudjuk csapni magunkat. Az első keresztjének idejére gondoljatok, komoly döntés kellett akkor, mondjuk Korintusban is, hogy a Krisztusban hívők közé csatlakozzon valaki. Aztán eljöttek azok a helyzetek, amelyekben Pál apostol kénytelen volt azt írni nekik, hogy némelyek nem ismerik közületek az Istent, megszégyenítésetekre mondom. Meg így emlékeztette őket az evangéliumra, hogy általa üdvözültök is, ha megtartjátok, amint én hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Ott volt a döntés. De milyen döntés volt? Emberi elhatározás? Az emberből magából fakadó elhatározás? Vagy Isten szent lelkétől született elhatározás? Nem mindegy. Erre mondja Jézus Krisztus háborgó, botránkozó tanítványainak. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Ha csak magadból fakadó elhatározás, amivel te Jézus követésébe akartál szegődni, le fog lepleződni róla, hogy nem a lélektől való volt. És döntési helyzetbe fogsz kerülni megint, és ha csak belőled fakadó volt a korábbi döntés, ott fogod hagyni Jézust. Mint ahogy itt ott hagyták. Nem jártak vele többé. Miután Jézus Krisztus semmit nem tompított, semmit nem enyhített azon, amit előzőleg mondott. Az igén nem lehet tompítani. Az Isten igényén nem lehet enyhíteni semmit se. Ez megbotránkoztat titeket? Kérdezi Jézus zúgolódó tanítványaitól, akik kemény beszédnek minősítették Jézus szavát. Azt mondták rá, hogy kemény ez az ige. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt, és ezzel utal előre a keresztre. Hát, ha már ezen visszariadtok, ezen zúgolódtok, ezen botránkoztok, ami leleplez benneteket, és megmutatja, hogy igazán csak akkor lehet közötök Jézushoz, ha azt az Isten lelke munkálta bennetek. Ha már ez megbotránkoztat és visszariaszt, és zúgolódást kelt, akkor mi lesz majd, amikor a keresztet kell látni? Hiszen a kereszten áll, ment az Atyához Jézus. És erre utal előre, ha meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt, a keresztre emeltetve ment az Atyához, hogy utat készítsen és helyet készítsen nekünk, úgyhogy ő maga az út. Ha Jézus szavának az éle nem tetszik neked, akkor mennyire csak botránkozni tudsz a kereszten. Igen, erről beszél Pál apostol így az első korintusi levelében. A kereszt igéje, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Hová tartozol? Csak a lélek, csak a szent lélek tud megeleveníteni. Igazi élő hitet munkálni. Olyan döntést, amely nem belőlem fakad, hanem az Isten munkája bennem. Az én beszédeim, mondja Jézus, amelyeket én szóltam nektek, végérvényesen mondta, változtathatatlanul mondta, így áll az eredeti szövegben az, hogy szóltam, végérvényes. Az én beszédeim, amelyeket szóltam nektek, lélek és élet. De rögtön mondja tovább. Vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek, mert tudta Jézus. Tudta, hogy mit pusmognak egymás között. Tudta, hogy mi zajlik a szívükben. Tudta, hogy te is hogy jössz ide, és tudja, hogy mi van benned most. Jó lenne mindenek előtt ennek a tudatára ébrednie mindegyikünknek, hogy Jézus tudja, igen, ha tanítványnak számítunk, és magunkat is annak tartjuk már, akkor is mi rejtőzik a szívünkben vele szemben talán mégis. Senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Amíg a magad döntésére, a magad igyekezetére, a magad vallásosságára hagyatkozol, addig nem lehetsz igazán Jézus tanítványa. És előbb-utóbb új döntés elé kerülsz. Akkor ettől fogva, és ezért, amit Jézus mondott nekik, tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Vajon mi, te és én, végig vele fogunk járni? Menet közben kiderül, hogy valódi-e a hitünk. És csak aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, mert a valódi hitnek álhatatosságban kell megmutatkoznia. Arra is föl kell hívnom a figyelmeteket, hogy amikor ezek az emberek elmentek, akik addig Jézus tanítványainak számítottak, pedig már az Úr Jézus nem ment utánuk. Nem ment utánuk. Nem hívta vissza az elmenőket, nem állt eléjük, és nem mondta, hogy emberek, miért mentek el? Hát nem kell nektek az örök élet? Nem egészen úgy kell ezt érteni, ahogyan ti értettétek. Nem. Szó sincs ilyenekről. Mi hogyan járunk el az Úr ügyében ebben a dologban? Pár éve egy igehirdetésben ezzel az igével kapcsolatosan idéztem már annak a hívő gyógyszerész testvérünknek néhány sorát, aki János evangéliumát végig magyarázta az evangéliumi rádióadásokban annak idején. Most újra idézem. Mi hogyan járunk el ebben a dologban? Győzködjük az embereket? Erőltetjük a dolgot? Úgy sem megy. Ha sikerül is ideig, óráig a magunk erejéből a gyülekezetben tartani embereket, később úgy is elmennek, ha nem az Isten szeretete ejtette őket rabul. De csak menjen el, aki akar. Egyet azonban halljon meg tőlünk. Isten szeret téged, és ha egyszer majd szükséged lesz rá, mert éhes és szomjas vagy, akkor jöhetsz, akkor gyere, mert vár téged. Csak vigyázz, nehogy késő legyen. És aztán egészen személyesen folytatja. Korábban én magam is sokszor jártam ilyen emberek után. Igyekeztem a szívükre beszélni. Voltak, akik eljöttek rám való tekintettel, de egyszer végleg elmaradtak. Rájöttem, hogy ez hiába való fáradozás. Akinek nem kell Jézus Krisztus, az csak vallásoskodik, savanyú képpel ül a gyülekezetben, mártírnak képzeli magát, és azt gondolja, hogy szívességet tesz Istennek. Az ilyen embernek semmi sem jó, csak kritizál. Nem, nem kell erőltetni. Menjen el, ha akar. Majd akkor jöjjön, ha éhezi és szomjú hozza az igazságot, Krisztust. Ha mennyei kenyérért jön, majd akkor már el sem lehet küldeni. Örökre megfogta Jézus Krisztus szeretete. Eddig az idézet, és azt fűzöm hozzá, bárcsak mind ilyenek lennénk már, akiket örökre megfogott Jézus Krisztus szeretete. És akiket éltethet az elkezdődött örök életben táplálva őket, az, aki maga az élet kenyere. Nélküle nincsen élet. Ami nélküle van, az nem élet. Vele elkezdődött örök élet van. Kemény beszéd ez? Hát mi más lenne az ige, mint kemény? Szíveket, szívek keménységét, összetörő hatalom, szívek gondolatait és szándékait is megítélő, mindennél élesebb kard, ez az Isten igéje, ezt várt. És Jézushoz jöjj, ne csak a gyülekezethez, ne csak a lelkészhez, ne csak ügyködj az egyházi életben, és ne emleges ilyeneket, hogy stratégia, meg spiritualitás, nem ezeket kell emlegetni, hanem engedni a Szent Léleknek, Jézus beszédének, amely lélek és élet. Erre segítsen mindnyájunkat ő maga. Amen. Imádkozzunk. Uram, hadd járja át a fájdalom a szívünket, ha így kell lennie. Hadd rémüljünk el attól, hogyha bennünk is zúgolódás és vonakodás van a te igéddel szemben, és kemény beszédnek minősítjük azt, pedig gyülekezetethez tartozónak és tanítványnak valljuk magunkat. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy valóban a te tanítványaid legyünk. Valóban a te lelked éltessen, és el ne hagyjunk semmiképpen. Könyörülj azokon is, Uram, akik elmentek. Tehát el tudod készíteni az alkalmát annak, amikor rájuk szakad a nyomorúságuk, és belátják, tényleg nem volt hit, amit korábban hitnek gondoltak az életükben. És belátják, hogy rád van szükségük. Köszönjük, hogy te ezt a csodát is meg tudod tenni, hogy olyan emberek is, akik elhagytak, és akik után nem mentél, mégis olyan helyzetbe jutnak, ahol megtalálhatod őket. Köszönjük, Uram, hogy te tudod itt is, kinek mi van a szívében. Tudod, ha ott van a vágyakozás, szeretnék igazán tanítványod lenni, Úr Jézus Krisztus. Munkáld mindegyikünkben ezt a vágyakozást, és sokakban még szerte a világon. Köszönjük, hogy általad szabad az út Isten trónusához, a kegyelem királyi székéhez, és most is így imádkozhatunk. Érted áldozatodért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Krisztusunk, ki vagy nekünk igazságunk, békességünk és bátságunk, kussunk hozzád imádságunk. Erősíts minket a
Mielőtt elköszönnénk, hirdetem, hogy az ige hirdetés sorozat záró alkalma holnap lesz, ugyancsak 5 órai kezdettel délután, és úrvacsorában, hogy ezen a módon is lehetőségünk legyen Jézus Krisztus áldozatából, testét és vérét véve. Én. Erős várom is.